9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Hamarosan véget ér a hivatalos fűtési időszak országszerte. A budapesti közművek is megkezdi a távhőrendszer nyári karbantartását. Bár a fűtési szezon még egy hétig tart, az enyhe időjárás és az automatikus szabályozók miatt a legtöbb épületben már minimális a hőfelhasználás. A társaság idén rekordösszeget, összesen több mint 8 milliárd forintot költ a hálózat korszerűsítésére és hibajavításra. Közben a kedvező időjárás miatt a Mihő Kft. Kedden leállította a távfűtést Miskolcon. A városban már megkezdődött a felkészülés a nyári karbantartásokra. A legnagyobb munkálat az avasi és a belvárosi hőkörzetet érinti. Június 23-a és 26-a között nagy leállást terveznek, amelynek idején a melegvíz szolgáltatás is szünetelhet. Augusztusban folytatódik a bulgárföldi kazánház rekonstrukciója is. Tegnap a német nyelvi írásbelikkel folytatódtak az érettségi vizsgák. Az oktatási hivatal adatai szerint több mint 13 ezeren adtak számot tudásukról, középszinten mintegy 10 ezeren, emelt szinten pedig több mint 3 ezeren vizsgáztak. A délelőtt kezdődött vizsgákon a diákoknak olvasott és hallott szövegértési, nyelvhelyességi, valamint íráskészségi feladatokat kellett megoldaniuk. Középszinten összesen 180, az emelt szinten vizsgázóknak pedig 240 perc állt rendelkezésükre. Az íráskészséget vizsgáló résznél a diákok saját nyomtatott szótáraikat is használhatták. A vizsgaidőszak jövő héten a többi idegen nyelvvel és a választható tárgyakkal folytatódik. A jogszabályok betartása akkor is kötelező, ha éppen nem esik jól, jelentette ki a kúria elnöke Kaposváron. Vargazsi András a 32. jogi beszélgetések konferencián hangsúlyozta, az alaptörvény és a jogállam lényege éppen a vitás helyzetek rendezése. Figyelmeztetett, hogy a szubjektív jogértelmezés bizonytalansághoz vezethet. A tanácskozáson elhangzott, az Alkotmánybírósághoz évente csak nem 4000 panasz érkezik, melyek során 20-30 bírói döntést semmisítenek meg. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes a tényleges életfogytiglan védelmében szólalt fel, kiemelve, hogy a társadalom védelme felülírja a bűnismétlés kockázatát. A konferencián szó esett a börtönök telítettségéről is, amely jelenleg országosan meghaladja a 110%-ot. A végrehajtások államosítását és non-profit alapokra helyezését kezdeményezi a Mi Hazánk mozgalom. Torockai László pártelnök bejelentette, az új országgyűlés megalakulása után azonnal benyújtják 7 pontból álló törvényjavaslat csomagjukat. A politikus hangsúlyozta, céljuk a végrehajtó maffia felszámolása, ezért a területet a bíróságok vagy az adóhatóság felügyelete alárendelnék. A javaslat csomag részeként a párt az egykori devizahitelesek teljes kártalanítását is követeli. Torockai László szerint a tőketartozáson felül megfizetett összegeket a bankoknak és a végrehajtóknak kellene visszafizetniük az érintett családok számára. A Greenpeace mérései igazolták az egészségre ártalmas aszbeszt jelenlétét Sopronban is. A szervezet két helyszínen vett mintákat, amelyek mind pozitívak lettek. A szakértők szerint a szennyezett kőzúzalék magánberuházásokon keresztül kerülhetett az utcákra. A Greenpeace azonnali kármentesítést és az érintett területek locsolását kéri a hatóságoktól a porzás megakadályozása érdekében. A szervezet szerint az osztrák bányákból származó szennyezettség mértéke Nyugat-Magyarországon jóval nagyobb a vártnál, ezért rendkívüli kormányzati intézkedéseket és egy szakmai egyeztető fórum felállítását sürgetik az emberi egészség védelmében.
Az időjárásról.
A változó vastagságú fátyolfelhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Bennem kavarog a hangod, dudolva kering és vágtat. Mert ha nem is vagy ébren, akkor is hajszol utánad. Pont ugyanaz a hallgatott napba fort végtel lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek űri kékét, mint bárki másnak. Végüket fogjuk a parton, minden boldogan éles, a baj messze csatangol. Pont ugyanaz a hallgatag napba fort végtelen lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek, tűri kékét, mint bárki másnak. És ma nem fogunk csöndbe lenni, ha kicsit jobban foglak szeretni, és ha meg is potlunk a szélbe, majd azt is táncnak fogjuk nevezni. És majd elutazunk, ha vége, valahol újra kezdjük az egészet. Na tényleg nem érhet utol senki, ezen még sokat fogunk nevezni. És ma nem fogunk csöndbe lenni, ha kicsit jobban foglak szeretni. És ha meg is potlunk a szélben, majd azt is táncnak fogjuk nevezni. És majd elutazunk, ha vége, valahol
kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Elsőként arról lesz szó, hogy hogyan változott az üzemanyagok ára 2010 óta Magyarországon. Balogh Csabával, a GKI szakmai igazgatójával beszélgetünk.
Ez is meglepett egy picit minket, hogy mindenkinek az van a fejében, hogy mennyire emelkedtek az üzemanyag árak az elmúlt időszakokban, években, de valójában eléggé hasonló volt, mint amennyivel az átlagos fogyasztói árindex emelkedett, sőt, az infláció még egy picivel magasabb is volt. Picivel kevésbé drágultak az üzemanyagok, mint az átlagos fogyasztói kosárban lévő cikkeknek az átlaga.
Aztán egy új egyháztörténeti tankönyvet mutatunk be. Itt lesz velünk az egyik szerző, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docens, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanára.
És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára.
Tartsanak velünk!
Voltam már, szúró szemben, betegség, váltódon hadd sebesség, kandallódban melegség, lennék még. Mi nem voltam, de lehetnék, íre pontot tehetnék, oly sok mindent szeretnék.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2012-ben 330 liter üzemanyagot lehetett megvásárolni az átlag magyar fizetésből. Ma a rögzített benzinár mellett több mint 800 liter vásárolható meg, derül ki a GKI elemzéséből. Balogh Csaba, a GKI szakmai igazgatója azt mondja, bár mindenkinek az van a fejében, hogy milyen sokat drágultak az üzemanyagok, őket is meglepte, hogy az elmúlt 16 évben a gázolaj és a benzinára nagyságrendileg ugyanúgy emelkedett, mint más termékeké, sőt, valójában némileg az inflációhoz képest kisebb arányú volt az árak változása. És mi várható majd akkor, ha egyszer kivezetésre kerül az üzemanyag maximalizált ára? Balogh Csabával, a GKI szakmai igazgatójával beszélgetünk. Miért érezték most időszerűnek elkészíteni ezt az elemzésüket?
Igen, GKI ezért gondolta, hogy időszerű itt az üzemanyagoknak a megfizethetőségére ránézni, mert ugye itt az üzemanyag tartalékok történelmi mélypontra zuhantak, ezért a bevezetett, hát is első felében bevezetett plafon, rögzített ár, azért elég kockázatos, hogy meddig maradhat fönt, és igazából arra voltunk kíváncsiak, hogyha újra piaci árat lenne kénytelen minden autós fizetni Magyarországon, az mekkora teher lenne, és ezt próbáltuk távolról megvizsgálni, tehát egészen 2010-től kezdve néztük, hogy az üzemanyagok megfizethetősége hogyan változott. Tehát most igazából emiatt a kockázat miatt éreztük ezt időszerűnek.
És akkor mielőtt az adatokról beszélnénk, egy technikai kérdés, hogy miért 2010 a viszonyítási kezdőpont az elemzésükben?
Igyekeztünk minél egy nagyobb időszakot, ez ugye egy bő 15 év volt, és ebben az időszakban azért elég változatos volt, voltak mind infláció szempontjából nyugalmasabb időszakok voltak, dinamikusabban emelkedő árak, ugyanígy az olajárakban is voltak emelkedő, illetve korrekció szakaszok, tehát ez egy akkora időszakot ölelt át, ahol már egy ilyen hosszabb távú összefüggést is meg lehet állapítani.
Okay. És akkor mik a sarokszámok, mondjuk hány liter üzemanyag vehető a mai áron, mennyit lehetett 2010-ben venni, és egy kicsit a mozgásokról is meséljen, hol volt ebben mélypont, vagy a legkedvezőbb adata lakosság szempontjából ebben a 16 évben?
Igen, viszonylag kerek számok jöttek ki szerencsére, úgyhogy ez így könnyen érthető. Tehát ahonnan elkezdtük, ott majdnem nem pontosan 400 liter tudott venni egy munkavállaló, aki az átlag keresetet vitte haza, hogyha minden jövedelmét az üzemanyag vásárlási költete nyilván ez nem reális, csak hogy így tudtuk mérni, hogy mennyire volt drága akkor, tehát összesen 400 liter. Ez a 10-es évtől indulva egy picit csökkent, tehát itt a 12-es évben ugye ott volt egy recesszió, egy olajáremelkedés is volt az 10-es években, és azzal egy picit így még drágábbá vált, tehát akkor egy ilyen 350 liter környékére, egészen pontosan 330 liter volt az alja ennek a akkor volt a legdrágább ebben a 15 évben, és onnantól a 12-es évtől elkezdve folyamatosan nőtt ez a mennyiség, amit meg tudott vásárolni egy átlag munkavállaló. Egészen a 20-as évekig nőtt valamennyivel 700 liter fölé mind a gázolaj, mind a benzin, és onnan elkezdődött egy pici csökkenés, oldalazás, majd így a tavalyi évben, 25-ben volt egy újabb emelkedés és ugrás, tehát hogy ott vált egy picit még kedvezőbb, és ugye az idei év lett volna az, ahol elindul egy újra egy korrekció csökkenés, főleg ez az iráni konfliktus miatt megugró olajárak következtében emelkedő benzinárak, és akkor ugye ezt a benzinár stop meg tudta állítani. Úgyhogy most körülbelül egy 800 liter környékén, picivel 800 liter fölött vagyunk, hogyha a dízelt nézzük, akkor ez egy 850 litert tud venni jelenleg, illetve még annál is többet benzinből, majdnem 890 liter benzin tudna megvenni egy munkavállaló átlagosan, a átlag kereset. Tehát keresés, akkor innen léptünk tovább, hogy mi lenne, hogyha hirtelen itt az üzemanyagtartalékok megcsappanása, illetve hát nyilván ennek azért több oldalról vannak költségei ennek a benzinástopp tartásának. Ha ezt eltörölnék, akkor meg hirtelen beesne, és itt nagyon fontos az, hogy a gázolaj sokkal jobban esne, hiszen ennek a piaci ára jóval magasabb, az 700 liter alá csökkenne, és a benzin pedig 760 liter környékére csökkenne. Tehát itt lenne egy ilyen jelentősebb csökkenés, és ezzel körülbelül vissza is érnénk erre az a 2020 és 23 közötti platóra, tehát hogy azon a szinten csökkenne vissza, ami még nyilván jóval magasabb, és ezek szerint jóval kedvezőbb az ára, mint a 2010-es években volt relatíva a jövedelmekhez viszonyítva, aminek ugye több összetevője van, és mondja, erről esetleg még érdemes beszélni, hogy miért változtak így.
Na és mi ez a több összetevő?
Ugye egy fontos összetevője alapvetően a nemzetközi olajáraknak a változása, de pont az volt az érdekes az elemzésünkben, hogy egyre távolabbról, vagy egyre lazábban követi a hazai benzin és gázolajára a nemzetközi üzemanyagoknak az ármozgását, és ebben több tényező játszik szerepet. Egyrészt a forint árfolyamának a változása, tehát a dollárral szemben érdemesebb ez az összehasonlításhoz nézni a forint árfolyam változását, és nyilván amikor a forint erősödik a dollárhoz képest, akkor kedvezőbbé válik, hiába emelkedik esetleg a nemzetközi olaján, akkor nem fog annyival emelkedni a hazai üzemanyagár, és hát ellentétes folyamatnál megfordítva. Ez egy nagy tényező, és az ugye pont az idei évben is jellemző volt, ugye volt évelején egy erősödés a forintban, majd amikor az iráni válság elindult, egy nagy dollár erősödés nemzetközi volt, egy forint gyengülés. Idehaza ez a kettő összeadódott, tehát itt még ez még rá is tevődött az olajárak emelkedésére, és emiatt még drágábbak lettek volna itthon az üzemanyagárak. De hogyha a következő tényezőt nézzük, az pedig a szabályozási oldal, ott ugye több tényező van, egyrészt a jövedéki adó emelés, akkor az jellemzően minden évben folyamatosan növelték a hazai üzemanyagárakat évelején, de pont az idei kivétel volt, ugye idén elhalasztásra került a jövedéki adó emelés az üzemanyagok esetében, tehát ez most idejében éppen nem emelte a benzinárakat, tehát ez eltérítette korábban a nemzetközi olajáraktól a hazai üzemanyagárakat, idén ez nem játszott szerepet, de a korábbi években ez fontos tényező volt, és a szintén szabályozói környezethez hozzátartozó, ugye ami 21-ben is bevezetésre került, és a mostani idei tavaszi benzinárstopp szintén egy szabályozói beavatkozás, ami megint csak eltéríti a nemzetközi folyamatoktól a hazai üzemanyagárakat. Tehát ez a két nagy csoport van, ami lazította ezt a kapcsolatot, az árfolyam, illetve a szabályozói környezet.
És akkor nem jövőbe látó, de ezek alapján akkor azt lehet mondani, hogyha majd kivezetésre kerül valamikor ez az intézkedés, akkor nem mint a benzinás topnak a plafon ára, akkor például ezek a tényezők lesznek a meghatározók, hogy milyen árfolyamon van éppen.
Igen,
a forint.
Akkor ismét egyrészt a forint árfolyama lesz meghatározó, meg a nemzetközi olajárak lesznek meghatározók, illetve hogyha valóban az év közepén bevezetésre vagy újra emelésre kerül a jövedéki adó, akkor az szintén emelni fogja. Tehát Itt a nemzetközi aljárat és a jövedéki adó az egyértelműen fölfele fogja, ha újra piaci árat fogunk fizetni az üzemanyagokért, akkor növelni fogja az üzemanyagok árát. A forint árfolyam azért most jellemzően erősebb tud lenni még a dollárra szemben is, mint mondjuk egy hónappal ezelőtt, azt pedig csökkenteni fogja. Tehát a kettőnek egy ilyen egyvelege lesz, de azért várhatóan inkább emelni fogja, és ugye most jelenleg látjuk is a piaci árakat is minden változtatáskor, hogy mennyi lenne a piaci, és az lényegesen magasabb az árstoppos árnál.
Oké, egy kicsit kontextusba helyezem még az árakat. Ha 2010-hez nézzük, nézték a kutatásukban, ezért kérdezem, a többi fogyasztási cikkhez nézve az üzemanyagok árát, akkor hogyan változott másnak az ára az üzemanyag árához képest 16 év alatt?
Ez is meglepett egy picit minket, mert mindenkinek az van a fejében, hogy mennyire emelkedtek az üzemanyag árak az elmúlt időszakokban, években, de valójában eléggé hasonló volt, mint amennyivel az átlagos fogyasztói árindex emelkedett, sőt, az infláció még egy picivel magasabb is volt, de itt nem annyira nagyok azért a különbségek, de ha ilyen számokra lefordítva akarjuk mondani, akkor az infláció az ebben a bő 15 évben egy 90% fölötti áremelkedés volt összességében, 93%, és ennél valamennyi alacsonyabb volt a gázolajára 88, a benzinára pedig 76%-kal emelkedett ez alatt a 15 év alatt, tehát egy picivel kevésbé drágultak az üzemanyagok, mint az átlagos fogyasztói kosárban lévő cikkeknek az átlaga, tehát ez ilyen szempontból szintén hozzájárult ahhoz, hogy miért tud egy átlag munkavállaló több üzemanyagot venni. A másik fontos tényező pedig az, hogy a jövedelmek pedig még az inflációnál is előzeteljesebben emelkedtek, tehát egy átlag keresetet hazavívő munkavállaló még az inflációnál is magasabban emelkedett az ő jövedelme, és ebből is ez van a másik tényező volt, ami növelte, és ez volt a hangsúlyosabb, ami növelni tudta a vásárolható üzemanyagok mennyiségét. Tényező, ami fontos, és igazából egy picit még az ellenkező irányba hat, hogy ugyanakkor a fogyasztói kosárban nőtt az üzemanyagoknak a súlya, tehát még 2010-ben picivel 6% alatti volt a havi költés az átlagfogyasztónak üzemanyagra, ez 25-re már 7-7% fölé emelkedett, tehát picivel többet is, még hogyha az átlag termékeknél egy picit alacsonyabb is az ára az üzemanyagnak.
Most itt egy kis szakmai magyarázattal, ha segíteni az adatok megértését a hallgatóinkat, tehát ez a fogyasztói kosár, ez a KSH-nak a mérése, de ez azt jelenti, hogy egy átlag ember Magyarországon a költésének a 2025-ben a 7,3%-át üzemanyagra költötte. Ez egy becsült adat, ez egy ilyen fiktív kosár, vagy ezt valami kutatás előzi meg, ami alapján egy ilyen átlag fogyasztót elképzel a KSH, ami alapján ezt a kosarat összeállítja?
KSH rendszeresen megméri, és időszakonként felül is vizsgálja ezeket a súlyokat, de itt próbálják a valós fogyasztási adatok alapján, de nyilván ez egy nagy átlag, tehát akinek nincs autója, természetesen nem költse mennyit üzemanyagra, akinek sokat autózik, az többet, és ez a kettőnek az átlaga, és ez a kicsi növekedés, ez a 6% alól, egy picit 7% fölé, ez azt jelenti, hogy átlagosan egy hazai háztartás, egy hazai fogyasztó egy picivel többet fogyaszt üzemanyagból, tehát többet jár autóval igazából, annak ellenére azok hatékonyabbak az autók, és kevesebbet fogyasztanak, de mégis többet autózunk, ezt nagyon én így fordítanám legegyszerűbben átlagosan.
A kutatásuk eddig szólt, de bennem egy kérdés van még, ez nem tudom, elemzőként ez belefér önnek, hogy erre válaszoljon, ha igen, akkor köszönöm, hogy ön szerint meddig tartható fönt ez az ársapka, a plafonár az üzemanyagok esetében? Itt az elmúlt hetekben azért olvastunk a készlet fogyásról, ezt nyilván pótolni kell, azt most már drágább alapanyagból lehet megtenni. Meddig tartható fönt ez?
Hát ez nehéz kérdés, hogy ez pontosan meddig fog fönntartani. Nyilván ennek itt azért volt egy politikai indítatása, és ennek a bevezetésének itt a választásokat megelőzően. Most túl vagyunk a választáson, talán ez talán kicsit csökkent ennek a jelentősége, amiben itt fontos tisztán látni, hogy azért ennek jelentős költsége van, mind a költségvetés számára, és attól innentől kezdődik a kérdés, hogy ezt a költségvetés hogyan oldja meg, tehát hogy kire terheli ezeket a költségeket, tehát ez egy zéró összegű játék, ha így tekintünk rá, tehát hogyha az autósoknak kedvezünk abból, hogy egy mesterségesen alacsony árat kell fizetniük, akkor azt valakinek meg kell fizetni, és az jellemzően azért az adófizetők összessége. Tehát ez igazából egy jövedelmi átcsoportosítás, nem autózók felől az autózók irányába, és akkor itt van a kérdés, hogy ezt ezt hogy gondolják itt a döntéshozók, hogy ezt a jövedelem átcsoportosítást, ezt meddig érdemes fenntartani. A másik dilemma, amit megemlített is, igen, hogy itt az üzemek tartalékoknak a feltöltése, és ugye az egy valós költségot piaci áron fogja tudni feltölteni majd az állam ezeket a tartalékokat, tehát itt ott azért ez, ott mélyen a zsebébe kell nyúlnia, tehát ez még egy ilyen plusz költség lesz a költségvetés oldaláról. Nem is szeretnék így jóslatokat mondani ezzel kapcsolatban, de azért nem azt gondolom, hogy ez hosszú távon nem fenntartható, és még egy fontos, ezt láttuk is itt a márciusi hónap során, hogyha egy mesterségesen alacsony árakat tartunk fel, akkor a kereslet megugrik, és egy többet kereslet alakulhat ki. Nehéz mérni a rövid időszak alatt, de hogyha ez így maradna, akkor az meg az egész ország sebezhetőségét növelni, hiszen többet fogyasztanánk ezekből az üzemanyagokból, mint amennyit a piaci árak mellett, és ezeket importáljuk, ezeket, tehát a külső egyensúlyát az országnak ez rontja, ami meg szintén kedvezőtlen így össztársadalmának.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Balogh Csabát, a GKI szakmai igazgatóját hallották.
Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza, startolok újra, csillagokat ír le a csillagok útja, és én elindulok, ahova hozzád megérkezem. Ugyanaz az ablak, gurulok a tájban, a verőfényben, az esti homályban, szágult a kékség, szaladnak a fák, oda meg vissza, meg hova tovább, most a csillagtúrámon te is repülsz velem. Rohanva váltják egymást a színek, a fekete-fehér, de az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amit passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrámon, hazáig kísér az est, hajnal csillagébresztelek. Mondod álva, halnak meg a fák, és a lovak is állva alszanak el, de tudod, én meg a buszban ülve aludtam, végig tudtam, térkép se kell, a csillag térképed mutat, felé mutat. És rohanva váltják egymást a színek, a fekete-fehér, de az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amíg passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrámon, hazáig kísér az est, hajnal csillagébresztelek. Én leszek az, aki még egy kört rendel, szeret, aki ott lesz, pacsizunk szépen, pacsiz és buszil a hálája képpen, magában közben egy imádó dol velem. Rohanva váltják egymást a színek, a fekete-fehér, de az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amíg passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrámon kísérsz hazáig. Rohanva váltják egymást a színek, a fekete-fehér, az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amíg passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrámon, hazáig kísér az est, hajnal csillagébresztelek. Hajnal csillagébresztelek, hajnal csillagébresztelek.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter, jelentette be pénteken Magyar Péter miniszterelnök. A lendő tárcavezető jelenleg a Szegedi Tudományegyetem állami és jogtudományi karának dékánja. Magyar Péter közösségi oldalán úgy fogalmazott, Görög Márta szakmai pályafutása garancia lehet a jogállamiság és a jogbiztonság megerősítésére. A professzor tagja a Magyar Jogászegylet elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia állam és jogtudományi bizottságának is. A leendő miniszter feladata lesz a jogalkotás szakmai színvonalának helyreállítása és az átlátható törvényalkotás erősítése. A tervek szerint nagyobb szerepet kapna a társadalmi és szakmai egyeztetés a jogszabályok elfogadása előtt. Magyar Péter szerint az új igazságügyi vezetés feladata lesz az uniós források felszabadításának elősegítése is. A posztra korábban Mellitei Barna Márton volt a jelölt, aki visszalépett. Döntését a miniszterelnökkel fennálló rokoni kapcsolatával indokolta. Több programot szervez májusban a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváért fennállásának 5. évfordulója alkalmából. Herceg Anita elmondta, május 11-én a támogatók számára táncszínházi előadást rendeznek a Magyar Nemzeti Táncszínház épületében. Május 17-én családi napot tartanak a támogatott gyermekeknek és családjaiknak a Margit-szigeti szabadtéri színpad helyszínén. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, zenei fellépések és pszichológiai előadás is. A kuratóriumi elnök közölte, az alapítvány az elmúlt 5 évben több mint 1640 gyermeket támogatott. Jelenleg csaknem 1100 olyan gyermek részesül segítségben, akik a koronavírus járványban veszítették el egyik vagy mindkét szülőjüket. Az alapítvány rendszeres pénzbeli és mentálhigiénés támogatást is nyújt, és továbbra is várja az adó 1%-os felajánlásokat. Évente mintegy 2,3 millió beteget látnak el a mentők Magyarországon, közölte közleményében az Országos Mentőszolgálat. A szervezet a Mentők Napja alkalmából adott ki tájékoztatást. Az idei évben több jubileumot is ünnepelnek. Az Országos Mentőszolgálat május 10-én emlékezik megalakulásának 78. évfordulójára. Emellett a magyarországi szervezett életmentés kezdete 139 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Az emléknap alkalmából ünnepséget tartottak a Nemzeti Színházban, ahol több mint 200 elismerést adtak át. Országszerte további 1700 mentő dolgozó részesült különféle kitüntetésben. Az OMS 256 mentőállomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózatot működtet. 1948 óta egységes állami rendszerben végzi feladatait. A mentők munkája évente több millió beteg ellátását biztosítja. Hamarosan véget ér a hivatalos fűtési időszak országszerte. A budapesti közművek is megkezdi a távhőrendszer nyári karbantartását. Bár a fűtési szezon még egy hétig tart, az enyhe időjárás és az automatikus szabályozók miatt a legtöbb épületben már minimális a hőfelhasználás. A társaság idén rekordösszeget, összesen több mint 8 milliárd forintot költ a hálózat korszerűsítésére és hibajavításra. Közben a kedvező időjárás miatt a Mihő Kft. Kedden leállította a távfűtést Miskolcon. A városban már megkezdődött a felkészülés a nyári karbantartásokra. A legnagyobb munkálat az avasi és a belvárosi hőkörzetet érinti. Június 23-a és 26-a között nagy leállást terveznek, amelynek idején a melegvíz szolgáltatás is szünetelhet. Augusztusban folytatódik a bulgárföldi kazánház rekonstrukciója is. A jogszabályok betartása akkor is kötelező, ha éppen nem esik jól, jelentette ki a kúria elnöke Kaposváron. Varga Zsé András a 32. jogi beszélgetések konferencián hangsúlyozta, az alaptörvény és a jogállam lényege éppen a vitás helyzetek rendezése. Figyelmeztetett, hogy a szubjektív jogértelmezés bizonytalansághoz vezethet. A tanácskozáson elhangzott, az Alkotmánybírósághoz évente csaknem 4000 panasz érkezik, melyek során 20-30 bírói döntést semmisítenek meg. Lajtár István legfőbb ügyész helyettes a tényleges életfogytiglan védelmében szólalt fel, kiemelve, hogy a társadalom védelme felülírja a bűnismétlés kockázatát. A konferencián szó esett a börtönök telítettségéről is, amely jelenleg országosan meghaladja a 110%-ot.
Az időjárásról.
A változó vastagságú fátyol felhőzet a keleti ország rész felett lassan elhagyja hazánkat. Többnyire felhőtlen lesz később az ég gomoly felhőképződéssel. A Nyugat-Dunántúl mellett a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Csak a vihar lenne, és előtte csendem, jobban félnénk, vagy kevésbé tőle. Ha csak az eső esne, és vele a zaj nem, elbújnánk-e előle, vagy sem. Ha csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled. Csak a lábam lenne, és lábnyom nem követne, nem járna mindig sárban az életem mögöttem. De ha a sár nem lenne, nem lenne miért egyszer megvárni a vihar végét, megtörölni a csizma szélét, s rálépni az útra veled.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondja Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című, a Magyarországi és Erdélyi Reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16-17. századi egyháztörténeti munkáról beszélgetünk tehát az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel.
Hagyomány és megújulás Metszéspontján című könyvről fogunk beszélgetni. Kezdjük onnan, hogy miért tartották fontosnak szerzőtársával, hogy megalkossák ezt a kötetet.
Úgy véltük, hogy nagyon régen a diákoknak nincs már egy egységes kötet a magyar protestáns egyház történet tanulmányozásához, ugyanis volt négy szerzőpáros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a magyar protestáns egyház történetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket, és mindannyiszor azzal szembesültem, amikor elérkeztünk az aktív szemeszter végére, vizsgaidőszak elejére, hogy tanárnő, miből készüljünk. És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, Botonnal egyetértésbe, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára, adjunk a kezükbe egy olyan kötetet, amiből tudnak a vizsgára készülni. Ez természetesen ez az első része csupán a századokat átölelő egyház történetnek, ugyanis ebben a tankönyvben csupán a 16-17. Századi magyar, illetve erdélyi protestáns egyház történetet tárgyaljuk. Viszont igyekeztünk olyan mélységekben, amennyire a diákoknak szükséges a felkészüléshez, illetve azon túl is egy kicsit. Tehát tulajdonképpen ez volt az elsődleges indoka ennek a tankönyvnek az elkészítésében, hogy nincsen egy egységes tankönyv, hanem mindenhonnan össze kellett szedni a diákoknak a tananyagot. És ebben az esetben ugye mindig egymásnak, amikor kidolgoztak egy-egy témát, akkor egymásnak adták a tételeket, tévedések voltak benne hasonló, és ezt vitték mindig tovább az évfolyamuk, és mindig ugyanazokat a hibákat kellett kijavítsuk a feleletekbe, stb. Nagyon-nagyon lényeges volt, hogy legyen már egy olyan könyv, amiből egységesen tudnak készülni majd a vizsgákra.
Itt az említett diákok, ők teológusok?
Is, illetve ugye a Hittudományi Egyetemen, illetve Kolozsváron is, levelező képzésen is tanítjuk az egyház történelmet, különösen is a katekita lelkipásztor munkatárs szakon, de a református közösségszervező szakon is, illetve a többi szakon is, csak más megközelítésből. Most én itt elsősorban ugye a levelezős hallgatók igényeit próbáltam ebben a kötetben kielégíteni, ami nem jelenti azt, hogy a nappal is tagozatos hallgatóknak nem lenne jó ez a könyv, mert éppen olyan hasznát veszik majd ennek a kötetnek, mint a levelezős, illetve a más szakon tanuló hallgatók.
Most lehet, hogy megijesztettük a hallgatókat azzal, hogy egy tankönyvről beszélgetünk, de az, aki nem jár Sárospatakra vagy Kolozsvárra, a teológiára, a Hittudományi Egyetemre, annak mennyire érdekes ez a könyv, tehát hogy a nyelvezetében, a forrásanyagában ez mennyire forgatható, akkor is, ha az emberben nem lesz mondjuk lelkipásztor.
Én azt gondolom, hogy ez nem csupán teológián tanuló, vagy református tanárképzőn tanuló diákok számára hasznos ez a könyv, hanem olyanok számára is, akik nem tanulnak ezekben az intézményekben, ugyanis úgy igyekeztünk a nyelvezetét, illetve a szerkezetét összeállítani, hogy bárkinek könnyen megérthető legyen, olvasmányos legyen. Ez a kötet tele van illusztrációkkal, színes, illetve fekete-fehér illusztrációkkal, mivel hát a 16. századból még nem igazán tudtunk nagyon sok színes képet beletenni, de igyekeztünk úgy összeállítani, hogy olyanok is hasznosnak találják, illetve érdekesnek találják, akik nem feltétlen kötődnek a hittudományhoz, hanem csak érdeklődnek egyáltalán a magyar és az erdélyi protestáns egyház történet iránt, akárcsak a bevezető vagy a reformátorok életútját érdekesen próbáltuk valóban összeállítani, vagy az egyes települések, városok reformációját, vagy hogyan ment végbe a reformáció, hogyan váltak el a felekezetek egymástól. Ezeket mind igyekeztünk egy érdekes megközelítésből szemléltetni, hogy tényleg élvezetes legyen az olvasata.
Mindjárt egy-két érdekességről szeretném, ha beszélnénk azok kedvéért is, akik mondjuk nem fogják ezt a könyvet elolvasni, de legalább halljanak a korszakról egy-két fontos gondolatot. De először is a 5 perccel ezelőtti kezdő gondolatára hagyjuk újra vissza. Azt mondta, hogy Magyarország és Erdély, meg azt is mondta, hogy 16.-17. század. Most ugye itt jócskán Trianon előtt vagyunk, amikor még ez egy egységes ország volt. Miért válik el a protestáns egyházak fejlődése története a 16.-17. században annyira másként Erdélyben és a ma ismert Magyarországon, hogy külön kell ezt taglalni?
Nagyon sokszor a Magyarországon lévő tantervekben ugye nincs benne az erdélyi reformáció, illetve a fejedelmek életútja, csak annyiban érintik sokszor, amennyiben a magyarországi események indokolják. Azt hangsúlyoznom kell, hogy a történelem tulajdonképpen ugye egy kicsit szétválik onnantól kezdve, ugye, hogy Magyarország 1526-ban ugye a törökök győztek, majd 1541-ben az ország három része szakadt, és különösképpen ez a három része szakadás indított el ilyen külön utakat, majd az erdélyi fejedelemség, illetve a magyar királyság külön útjait, és ugye az egyházpolitika az különbözőképpen alakult. A felekezeteken belüli különbség pedig, az pedig azért alakult, ugye, mert hogy Luther Márton indította el a reformációt, és majd később Zwingli jelenik meg, Calvin János jelenik meg, és hát különösen az úrvacsora vita volt az, amiben Luther és Zwingli nem tudtak, vagy az úrvacsora kérdésében nem tudtak közös nevezőre jutni, és onnantól kezdve maga az értelmezés is elvált, illetve két irányt vett a felekezetek alakulása, a luteránusok, illetve majd a helvét irány. És Erdélybe még ehhez jött hozzá majd az unitárius. Maga a történelmi események is 1541 után elválnak, illetve hát a felekezetek is a reformátorok mentén alakul, és így lesz a későbbiekben ugye az evangélikus egyház, a református egyház, és Erdélybe az unitárius egyház.
Kontextust értjük, és akkor tényleg csak egy-két érdekességet vegyünk végig a beszélgetés további részében. Hogyan képzeljük el ezt az időszakot az egyházak tekintetében, felekezetek tekintetében, hogy mennyire volt egyik pillanatról a másikra az, hogy elváltak ezek a közösségek egymástól? Tehát ugye már alapból az, hogy ugye mondjuk volt egy templom, ami katolikus volt, akkor protestált a közösség. De utána hogy dőlt el az, hogy akkor az egy luteri irány lesz, vagy egy helvét irány lesz? Egyik vasárnap még ezt mondta, így úrvacsoráztak, máshogy úrvacsoráztak. Szóval hogy tudná ezt érzékeltetni, hogy ez egyik pillanatra a másikra, vagy ez egy folyamatnak írható le inkább?
Na most a reformációt nem úgy kell elképzeljük, hogy egyik napról a másikra ment végbe. A reformáció, jól fogalmazott, az egy folyamat volt. Miután Luther Márton ugye kiszegezte a 95 tételt 1517. október 31-én, hogy először német a Római Birodalom területén terjedt, de azt tudjuk, hogy a magyar ország területén már 1518-tól kezdve lassan megjelennek Luther tételei. Elsőrenden a Luther nézetei a német ajkú lakosság között terjedt, és ugye különbséget teszünk a Mohács előtti és a Mohács utáni reformáció terjedések között. Mohács előtt nem jellemző az, hogy Luther nézetei a magyar ajkú lakosság között terjed. Ennek nagyon sok oka volt, ezt a könyvbe tárgyalom a bevezető szakaszban. Viszont amikor megtörtént a mohácsi katasztrófa, akkor az akkori magyar társadalom egyfajta traumát élt át. És ebben a traumában egy kapaszkodóra volt szüksége, és ez a kapaszkodó, ez tulajdonképpen maga a reformáció mozgalma lett. Azok a tanítások, amelyeket a reformátorok képviseltek, és amelyeket a reformátorok elveit követő prédikátorok képviseltek. Ugye a kezdeti luteri vonalon kezdődő reformáció kibontakozása azoknak a katolikus papból reformációt követő prédikátoroknak köszönhető, akik elkezdtek gyülekezetről gyülekezetre, vagy az emberek között prédikálni, és az ő prédikációjuk, illetve szertartásgyakorlatuk, úrvacsora osztásuk után a gyülekezetek ugye mentek, alkalmazkodtak. És ezt nem úgy kell elképzeljük, hogy kezdett be a luteri reformáció terjed, és akkor jön a következő héten a Calvin, nem, ez egy átmeneti időszak volt. Mohács után a magyar ajkú lakosság is egyre inkább odafordult az Istenhez és a reformáció tanításához. Azt lehetne mondani, hogy Luthert Mohács után értette meg a magyarság is, hogy ő vissza akarja vinni az embert az Istenhez, arra az alapra, ami Jézus Krisztus, és amit az apostolok is képviseltek. A helvét irányú reformáció az főként 1540-es, 50-es évektől kezd kibontakozni hazánkba, és hát nyilván azok a prédikátorok, akik korábban a luteri elvek mentén szolgáltak gyülekezetbe, prédikáltak, osztottak úrvacsorát, tanítottak, stb., megismerkednek a helvét irány tanításával. Ugye itt, mint említettem korábban is, főként az úrvacsora kérdésén volt a nagy hangsúly, és a Zwingli, illetve Calvin János is egészen másképpen állt ehhez a kérdéshez, és amikor elfogadták azt az álláspontot, akkor annak mentén tanítottak a Helvét irány mentén. És ahogy szolgáltak a gyülekezetbe, ahogy prédikáltak, ahogy az úrvacsorát kiosztották, ahogy arról tanítottak, stb., egy ilyen folyamatos átmenetet képezett a luteri irányról való átállás a Helvét irányra. De ez több év, amíg végül ugye olyan prédikátorok kerültek a gyülekezetek élére, akik már a Helvét irány mentén tanítottak, osztottak úrvacsorát, és éltek, és szolgáltak a gyülekezetek között. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy folyamat volt. Ugye a lelkipásztoroknál, vagy a prédikátoroknál, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mi volt az oka, hogy katolikusból a reformációt követő prédikátorok lettek, annak is igazából nagyon sok oka volt, ezt is én szépen tárgyalom a bevezető részébe a tankönyvnek, de csak egyet megemlítek, hogy vissza kell térni az alapra, a szentírási alapokra, illetve hogy a katolikus egyház tiltotta a papi nőstülést. Cölibátus gyakorlata volt, és a reformátorok, jó példával előjárva, a nyugati reformátorok ugye megnősültek, ezt tudjuk, és a szentírás alapján egyértelműen arról tanítottak, hogy a szentírásban nincs alapja a cölibátusnak, és családban is éppen úgy meg lehet élni az Istennel való kapcsolatot és a szentséget, mint hogyha az ember egyedül maradna. És én úgy vélem, hogy ez egy nyomós ok lehetett a katolikus plébánosoknál, hogy családban is Istennek szolgálunk, családdal, család között úgy is lehet Istennek szolgálni, és ez az egyik oka volt, én azt gondolom, és így lettek a reformációt hirdető prédikátorokká, később gyülekezeti lelkészekké. Nos, az első prédikátorok, a reformátorok első nemzedékének nem volt könnyű élete, hiszen nagyon sok üldöztetésnek voltak kitéve, menekülniük kellett állandóan, hol a katolikus egyház, hol a török üldözte őket, de amikor így végigveszem a kötetbe az életüket, akkor nagyon szépen ezt is bemutatom. Úgyhogy aki majd kezébe veszi ezt a kötetet, azt gondolom, hogy élvezetes életrajzokat, illetve szolgálatokat talál benne.
Könyv címére, ha visszautalunk, akkor abban az alcíméből.
Igen?
Benne van ez a kifejezés, hogy intézményesülés. Itt mire gondoljunk? Konkrétan intézmény alapításokra, vagy inkább a forma felvételre, hogy ez már egy egyháznak tűnő?
A második, tehát amit ön kérdez, annak a második fele, ugyanis amikor egy formálódó egyház elkezd intézményesülni, az azt jelenti, hogy szervezetté válni. Vagyis, ugye a reformációt követő prédikátorok mentén a gyülekezetek is csatlakoznak, ugye, és ezek a gyülekezetek aztán egyházmegyékké formálódnak, az egyházmegyék majd kerületté formálódnak püspökkel az élén. És ezt jelenti, hogy az egyház elkezd intézményesülni. Kialakulnak a formák, a szervezettség, a tisztségek, meghatározzák a különböző tisztségek betöltőinek a szerepét, a feladatait, illetve zsinatok ülnek össze, amelyek törvényeket alkotnak, kánonokat hoznak, és ezekben a kánonokban lefektetik az egyház tanításának az alapjait, onnantól kezdve, hogy ki választja a lelkipásztort, kinek a kötelessége, a felszentelés, stb., hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok, milyenek legyenek a lelkészeknek a feleségei, illetve elkülönítik az esperes, a püspök feladatait, szóval ezt jelenti az, hogy az egyház elkezd intézményesülni.
Muszáj itt belekérdeznem csak egy-két érdekességben, milyennek kellett lenni a lelkész feleségének erről, mit mondott a korabeli intézményesülő protestáns egyház?
Ezzel a zsinatok kezdenek el foglalkozni, ugyanis miután ugye a reformációt követő prédikátorok megnősülnek, ezért az egyháznak állást kellett foglalni. Elsőrenden azt írják elő, hogy amennyiben lehetséges, özvegyasszonyt vagy tisztes szűz leányt vegyenek feleségül a lelkipásztorok, és a lelkész feleségeknek pedig azt írják elő, hogy nagyon fontos, hogy szemérmetesek legyenek, alázatosak legyenek, ne öltözködjenek hivalkodóan, ne hordjanak hivalkodó ékszereket, stb. Stb. És ezekkel kénytelenek voltak foglalkozni, hiszen a papnéi szerepkör ez egy új dolog volt a magyar történelembe, illetve hát az egyház történelembe, és ezt azért kellett szabályozni, hogy a lelkipásztorok is mihez tartsák magukat, illetve hát a lelkésznéknek is. Na most ez aztán a későbbiekben, hogy mindenki betartott-e vagy sem, az már más dolog. Tudjuk azt, mivel azt írják, hogy özvegy asszonyokat, hogy többször is nősültek a lelkészek Magyarországon. Bár a nyugati reformátorok nem igazán támogatták az újraházasodást, Magyarországon egészen más volt a történelmi helyzet, illetve a lelkipásztoroknak a helyzete. Elsőrenden, ha meghalt egy lelkésznek a felesége, akkor a maradt gyermekek érdekében újra nősült. És az tény, hogy a kánonoknak engedve a legtöbb esetben volt lelkészeik özvegyét vették feleségül, mert egy özvegy helyzete abban az időben kiszolgáltatott volt, és ezzel próbáltak segíteni. Esetleg maradt ott is gyerek, és akkor az özvegye maradt lelkipásztornál is maradt gyerek, és így egyesítették a családot is, így karolták fel esetleg elhunyt lelkisztársuknak is az özvegyét, gyerekeit.
Lesz folytatás a tankönyvnek? Ez most a 16.-17. század, folytatják a munkát?
Igen, lesz folytatása ennek a kötetnek, ugyanis ebbe csak a 16-17. Század foglaltatik benne, és a következő kötet a 18-19. Század, és tulajdonképpen, amit itt a püspök választással kapcsolatban már említettem, az majd a következő kötetnek a része lesz. És egy külön kötetet szeretnénk majd szentelni a 20. századi református egyház történetének.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenst, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem munkatársát hallották.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Vadászok a magaslesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától.